ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A kereszteléshez készüljünk a 412. énekünknek a második versét énekelve. Nem éltem még-e földszínén, te értem megszülettél. Szereztetési ígéjét olvasom a keresztségnek, meg van írva a Máté evangéliumának 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, két kisgyermeket fogunk megkeresztelni ugyanabból a családból, egy majdnem 5 évest és egy kicsi 1 évest. Mindig, amikor ilyenre sor kerül, akkor az embernek a szíve megtelik örömmel, újra két kis ember, akik nem csak hogy szaporítják a mi népünknek seregét, hanem egy olyan családba kerülnek, ahol szeretik őket, ahol vigyáznak rájuk. Éppen a keresztelésre készülve gondoltam végig, hogy milyen szörnyű hír keringett mostanában, hogy valaki megszüli a gyermekét, és ott hagyja valahol egy erdőbe, aztán nem is tudnak rajta segíteni, meghal. Vajon hány olyan nyomorúságos helyzet van, ahol az emberek, a felnőttek, a gyermekeket nem vigyázók, komoly sérüléseket okoznak azoknak, akiket az Isten nekik ajándékozott. Nos, ennek éppen most a fordítottját látjuk és halljuk, hiszen valami olyan dolog történik, amihez van Istennek is szava. Azt halljuk az igéből, hogy Jézus, amikor kijelenti önmagát, akkor azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy nekünk van hatalmunk. Ezt régebb, de lehet, hogy ma is megszokta egyik-másik családfő engedni magának, hogy azt mondja, hogy akkora hatalmam van, hogy amíg itt laksz, addig úgy csinálsz mindent, ahogy én mondom. Biztos, hogy ez nem jó nevelési módszer, de az, hogy Jézustól hallani ezt, azért egészen más. Vajon miért mondja Jézus, miért jelenti ki azt, hogy nála van minden hatalom? Azért, mert amikor az ölünkbe fogjuk gyermekeinket, amikor azzal a reménységgel neveljük őket, hogy naggyá lesznek, akkor megremeg az ember, és azt mondja, hogy vajon milyen hatalom van az én kezemben, hogy biztos legyek benne, hogy a gyermekem felnő. Nos, ha Jézus jelenti ki ezt az ő nagy hatalmáról szóló bizonságtételt, akkor ezt azért teszi, hogy mi megnyugodjunk. Hogy a gyermekeink nem csak a mi kezünkben vannak, hanem az Isten kezében is. És ez jó dolog. Mert az Isten kezében lévő emberről Pál apostol azt mondja, hogy az senki ki nem ragadhatja onnan, az ő kezéből. Lehet, hogy mi ott hagyjuk a gyermekeinket, lehet, hogy eltávolodnak valamiért tőlünk, lehet, hogy egész más útat választanak. Az ígérete Jézusnak megvan, az ő kezéből nem tudják kiszedni, kiragadni gyermekeinket. Ezzel együtt rögtön jön a feladat is, a kedves szülőknek, keresztszülőknek, de a gyülekezetnek is. Tanítsátok őket és neveljétek. Régi mondás az, hogy csak az taníthat másokat, ha ő maga is tud valamit. Csak az tudja a templomban járatni a gyermekét, aki maga is jár. Csak az tudja igazán Isten közelébe vinni a gyermekét, aki ő maga is ott van az Isten közelébe. Ezek feladatok, ezeket a feladatokat a keresztségben ránk rója Isten. A szülőkre, keresztszülőkre és gyülekezetre, de a család minden tagjára is. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Nem emberi parancsolatokról van szó, hanem az Isten parancsolatáról. Ezt nagyon röviden is össze lehet foglalni, a Bibliának a legrövidebb hitvallása, az Isten szeretet. Erről a szeretetről mi sok mindent tudunk, hiszen szeretjük a gyermekeinket, sok mindent megteszünk azért, hogy ők felnőhessenek, és megtanulunk sokszor bizony még imádkozni is, amikor a beteg gyermek fölé hajolunk, és tudjuk, hogy nem a mi kezünkben van az ő gyógyulása. Az Isten így és ezeken keresztül is tanítani tud minket. És az, amit a gyülekezet már nagyon jól tud, hogy az utolsó mondata a legszebb ennek a keresztség szereztetési igének, hiszen egy nagy-nagy ígérettel áll elő Jézus, és mondja el nekünk, felnőtteknek és gyermekeinknek is, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Ezt sem tudjuk mi magunk megígérni gyermekeinknek, de a Krisztusban kapott üzenet, az ígéret az valós, és megáll, velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Így engedjük el gyermekeinket a világba, így engedjük el, amikor tőlünk távol kerülnek, azzal a hittel és reménységgel, hogy amit Isten nekik megígért a keresztségben, megtartja, és velük lesz minden nap a világ végezetéig. Mielőtt megkeresztelném a két kisgyermeket, azelőtt jöjjetek és fennállva hallgassátok meg a két kérdést, amelyet szülőknek és keresztszülőknek teszek fel, amelyre hallható szóval kell válaszolni. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezethez is szólok, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Felejétek, ígérjük. jöjjetek, mondjuk el együtt, megvalva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Örökkévaló Úrunk, ezért a két kisgyermekért könyörgünk Te hozzád, az életükért, a növekedésükért, a hitükért. Könyörgünk azokért, akik most együtt vannak ővelük, a családért, a gondoskodásért, a szeretetért. Köszönjük Istenünk, hogy egy közösségben, a Te gyülekezetedben, a népednek a közösségében imádkozhatunk együtt ezekért a gyermekekért. Add, hogy gyarapodásuk legyen a Te kedvedre és a Te dicsőségedre. Maradj velük úgy, amint ígérted, a világ végezetéig, és hallgass meg imádságunkat most és minden időben. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Folytassuk Isten tiszteletünket a 202. énekünknek, mind a három versét énekelve, 202. énekünk így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk Te szent ígéd hallására. Thank you. Isten igéjét olvasom a Lukács evangéliumából, a 16. résznek a 19-től 31-ig terjedő verseit. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyulatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy az ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt, Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. És most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődesz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, és onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassák azokat. De az erre ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg az üzenetét, ami szívünkben. Jöjjetek ezért, imádkozzunk! Örökkévaló Úrunk, szép reggelre ébredtünk, a Te napod süt reánk, és lehet, hogy ez a nyári időszak sok-sok mindenkiben más-más érzést indít el, kirándulásokat, terveket, építkezéseket, ki tudja mi mindent, de milyen jó, hogy most mi itt lehetünk Te előtted. Csak egy rövid időre, csak épp addig, amíg megkereszteljük gyermekeinket, addig, amíg el tudjuk mondani a hozzád elmondandó imádságunkat, addig, amíg meg tudjuk hallani azt, hogy Te vagy a mi életünknek vezetője, irányítója és gondviselője. Köszönjük Istenünk, hogy a Te ígédet ma se akartad tőlünk elvenni, megvonni, hanem készítettél üzenetet, hogy ebből az üzenetből vehessük azokat az áldásokat, amelyekre ezután lesz szükségünk. Köszönjük, hogy eléd vihetjük azokat gondolatban, akik most nincsenek itt, akik akár betegek, akár nyaralnak, akár más módon vannak távol tőlünk, ettől a közösségtől, vigyázz rájuk, és légy nekik is gondos gazdájuk. Jézusért kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és halld meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk. 138. énekünknek, Zsoltárunknak az első versét énekelve, Dicsér téged teljes szívem. Az előbbi ige szakaszból olvasok újra fel egy részt, a Lukács evangélium a 16. részéből, a 27-től 31-ig terjedő verseket. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához. Mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta, nem úgy atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Eddig a mai igénk. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, Jézusnak vannak példabeszédei, és mi úgy tanultuk annak idején, és tanítottuk mi is a gyermekeket, konfirmálókat, hogy Jézusnak egyik területe, a munkásságának egyik területe az volt, hogy tanított. Példabeszédeket mondott, és azokon keresztül juttatta el azokat a nagy igazságokat és valóságokat, amelyekre az embereknek, a tanítványoknak is szükségük volt. Ez a most felolvasott történet, ez is egy példabeszéd. Akár úgy is mondhatnánk, hogy egy kitalált történet, de valami olyan kitalált történet, ami sok-sok tanulságot is magába hordoz. Nem szeretném újraolvasni az egészet, de a lényegét szívesen újra mondom. Hogy vannak a világon az emberek között gazdagok és szegények. Nem mondtam semmi újat ezzel, ezt mindenki tudja. Ez így volt mindig, és így van most is. Azt nem tudjuk megállapítani, hogy ki miért lett gazdag, és ki miért lett szegény. De az egymáshoz való kapcsolódásukat azt nap mint nap látjuk. Ezekben a kapcsolódásokban aztán nagyon könnyen megnyilvánul az, hogy ki hogyan viszonyul a másikhoz. Egy nagyképű autó-ajtó becsapása valahogy úgy érzékelteti az emberrel azt, hogy valaki felsőbb rendűnek képzeli magát, mint amilyen én vagyok, aki éppen látom. Vagy valaki egyszerűen rá sem néz a másikra, hogyha kopottabb ruhába jár, mert ő azért valahogy mégiscsak felsőbbrendű, neki szebb van. Az egyik alig tudja megvenni a mindennapra valót, a másik pedig telekosárral tud távozni a boltból. Nem sorolom, mert hiszen ezzel mindannyian tisztában vagyunk, és ezt valahogy a társadalom is elfogadja. A történet is valami ilyenre szól, hogy a gazdag az dőzsöl, annak mindene van, a szegény pedig lesi a morzsát, aztán mind a kettő meghal. Valahogy a temetőbe szokott az az érzésem lenni, hogy itt mindenki egyenlővé válik. Itt nincsenek hangoskodók és csendesen beszélők, itt mindenki egyforma, egyformává lesz. De ennek a történetnek a szépségéhez hozzátartozik, hogy de van utóélet. Ez az az utóélet, amelyet sokan nem szoktak tudomásul venni, harcolnak is ellene. Egyszerűen azt mondják, hogy a halál után nincs tovább, hanem visszakapja a föld, ami az övé, és ezzel kész. Voltunk is, és lehet mások is olyan temetésen, ahol nem lelkipásztor és ige volt jelen a temetésen, hanem inkább csak valamilyen irodalmi műsor, valami olyan, ami nem a jövendőre, nem a halál utáni világra mutat, hanem csak a földi élet befejezéséről beszél. De ebben a történetben épp ez a különleges, hogy van egy jövendő, egy olyan utóélet, amelyben az egyik gyötrődik, és a másik jól érzi magát. Mint hogyha a földi igazságosságunknak valami megjelenítése történne itt, aki eddig szegény volt, az most jól él. Aki eddig gazdag volt, elvetted a jót a földi életedbe, mondja Ábrahám, hát most gyötrődsz. Nem ilyen egyszerű a kép, és éppen ezért jó ez a példázat, mert tovább megy. És valami történik ott, a halálon túli világban, ahol megszólal a lelkiismeret, és azt mondja, hogy hát ha én gyötrődöm is, de hát ha az a másik, aki ott olyan jó helyen van, megtudná az én ajkaimat egy kicsi vízzel enyhíteni a szárazságtól. Nem lehet átmenni egyik helyről a másikra, mondja az isteni szó, az Ábrahám szava, hanem valami más történik. Megfordul a lelkében egy nagy gondolat, bár csak a földi világunkban is ez gyakoribb lenne. Van öt testvérem, még élnek. Még ott járnak a földön, még ott küszködnek, vagy ott vannak jó állapotban. Küldd el már oda Lázárt, mondja el nekik, hogy mi van itt, hát ha megtérnek. A kereszténységünknek az egyik alappillére ez a gondolatsor, hogy megtérés. Ezt különféle módon szokták az emberek megélni, átélni. Van, aki beleszületik ebbe a megtéréses állapotba, ami azt jelenti, hogy gyermekkorától kezdve tudja, hogy van Isten, van Krisztus, és hogy az ő élete egy megváltott élet. És aztán vannak különféle lépcsőfokok, hogy van, aki eljár a templomba, és próbálja megérteni azt, ami ott elhangzik, és gondolkodik rajta, de nem meri megtenni a lépést. Nem tud eljutni addig, hogy megtérjen, idézőjelbe teszem. És vannak olyanok, akik tudják dátumhoz kötni, helyhez kötni, ígéhez kötni azt, hogy mikor simogatta meg az Isten az ő lelkét, mikor lett belőle gyümölcs, mikor lett igazán Isten élmény az, hogy Istennel találkozott. Nos, ilyenre vágyik most a nyomorúságban, rossz helyzetben, körülmények között élő ember, amikor a testvéreire gondol. Nagyon szíven ütött, amikor ehhez a részhez értem, mert nagyon sok olyan ismerősünk, barátunk, rokonunk, gyermekünk vagy szülőnk van, akiért aggodalmaskodni kéne. Nehogy ide jussanak. Könyörögni azért az Istennek, hogy valamit tegyen annak érdekében, hogy ők ne járják meg ezt az utat. Ez a van öt testvérem, ez felbontható azokra az emberekre, akik ott élnek körülöttünk, akiknek az élete a szívünkben van, akiket szeretünk, akiket féltünk, örködünk fölöttük, és nem szeretnénk, hogy elkallódjanak. A gyermekeinket, amikor megkereszteljük, akkor valami ilyen történik. Valamilyen belső lelki titok történik, ahol az Isten áldását adja a gyermekeinkre. Az elmúlt 40 esztendő alatt itt a Mátyásföldi gyülekezetben több mint 2000 gyereket kereszteltünk meg. Hol vannak ezek a gyermekek? Mennyi az, amennyi eljutott a konfirmációig? Mennyi az, aki megtapasztalta azt, hogy az Isten jó, hogy az Isten szeret, hogy az Istennel járni érdemes? És hol van a többi? Nem tudom, hogy ki a hibás ezért. Biztos nem Isten. Vannak bizonyos helyzetek, amikor az ember szembe találkozik azzal a nyomorúsággal, hogy valaki, aki olyan szépen indult, aki úgy tudott imádkozni, és aki annyira biztos volt abban, hogy az ő további élete is az Isten mellett történik majd, és valami ettől elszakította. Ugyan Pál apostol azt mondja, hogy semmi sem tud Isten szeretetétől elszakítani. De azt mondja, vagy azt hozzátehetjük, hogy de mi ettől a szeretettől el tudunk szakadni. Nekünk ez nem kell. Mi ezt a szeretetet meg tudjuk tagadni. Amikor Jézust megfeszítették, ott is volt olyan, aki ezt a szeretetét Jézusnak megtagadta. Júdás. Menjen oda, és az öt testvérnek mondja el, hogy figyeljenek Istenre. Beszéljen a lelkükre, hogy ők is ide ne kerüljenek. Az a válasz rá, hogy van Mózesük és van prófétáik. Hallgassák azokat. Mintha csak azt mondta volna, hogy ott a templom, az Isten háza, ott van az ígehirdetés lehetősége, annak meghallgatása, ott vannak bibliaórák, olyan események, helyzetek, ahol az Isten ki tudja tárni az ő szívét, és meg tudja mutatni, hogy ő kicsoda az ember számára. Van, aki ezt észreveszi, és van, aki nem. Pedig a proféták és a törvény szól. Ugyanez a mai világunk, de lehet, hogy más korban is, nem arról beszél, hogy menj a templomba, hanem arról, hogy a templom felesleges időtöltés. Hogy az Istennel való társalkodás, az nem is igazi, az önbecsapás. Pedig aki megtapasztalta, tudja, hogy mennyi erőt kapott abból, hogy le tudott borulni Isten előtt, és tudott imádkozni. Vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Valakik autós balesetbe szenvedtek, összetört az autójuk, és ők megmaradtak. Szinte-szinte karcolás nélkül. Eljöttek hálát adni, és vasárnapról vasárnapra itt voltak a templomba. Aztán egyszer csak eltűntek. Minden jobbra fordult. Lett másik autó, lett másik élet, gazdagabb élet, jobb élet, és hiába volt az, hogy a halottak közül jött oda valaki. Ők már ezt nem érezték meg. Nekik már ez a halott állapot, ez mintha nem is lett volna. De sokszor szoktuk mondani egy-egy szerencsés szerencsétlenség után, hogy megkaptad a második életedet, vagy ki tudja hányadikat. De sokszor mondjuk azt, hogy amikor csoda folytán az orvos hiába mondott le rólad, mégis itt vagy, hogy ez mind a halottakból való feltámadásnak az üzenete. Megértjük mi ebből az Isten szándékát? Azt, amit maga Ábrahám mond, pontosabban rajta keresztül Isten. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ennek a legjobb példája az, hogy mikor Jézust megfeszítik, nincs ott senki, vagy alig vannak ott olyanok, akik hozzá tartoztak. Hol vannak a sánták, akik meggyógyultak, a vakok, akik láttak? Hol van az a hatalmas tömeg, az 5000 ember, akit megvendégelt, és mindenki jól lakott? És hol vannak azok, akik szájtátva hallgatták a tanítást, és benne ott találták Istennek igazi, való üzenetét? Eltűntek. Az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Nem a csodák birodalmában van a megtérés, vagy a megtérésnek a gyökere, hanem abban a hitben, amit gerjeszt bennünk Isten az ő szent lelke által. Azért vagyunk itt a templomban. Azért imádkozunk, mert Isten azt a belső, sokszor általunk sem ismert belső énünket meg tudja simogatni, meg tudja érinteni, és olyan helyzetet tud teremteni, hogy odafordulunk felé, és azt mondjuk, amit Tamás, hogy én Uram és én Istenem. Legyen számunkra ez a nagyon szép példázat elgondolkodtató, hiszen benne a saját életünket látjuk és éljük át, és bizony nem a halottak feltámadása fogja a mi életünket megszabadítani a bűntől és a nyomorúságoktól, hanem a Krisztus feltámadása, aki azért jött, és így is hallottuk a keresztség szereztetés ígéjében is, hogy a feltámadt Krisztus jön és mondja azt, hogy nekem adatott minden hatalom, menjen és földön, ragaszkodjunk, és fogadjuk el ezt a hatalmat. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Felséges Istenünk, köszönjük, hogy megszólítottál minket, hogy ez a csodás történet a mi történetünk, hiszen benne ott van a gyötrődés, ott van a jólét, ott vannak a gazdagok, és ott vannak a szegények. Sokszor mi vagyunk mind a kettő, és milyen jó tudni azt, hogy te ezt az egész földi életet is látod, vigyázod, gondozod. És köszönjük azt is, hogy a lelkiismeretünket is fel tudtad ébreszteni, hogy vannak olyanok, akikért igenis imádkozni kell, hogy megtérjenek és éljenek. Hogy legyenek a te gyermekeid, hogy ne az örök kározatnak, hanem a te országodnak lehessenek a lakói. Urunk, nem ismerjük azt, hogy milyen a halál utáni élet, de Te azzal vigasztalsz és bátorítasz minket, hogy Te vársz reánk. Te kitárod a kezedet, és be akarsz fogadni abba a hajlékba, amelyet nekünk megígértél. Köszönjük, hogy eléd vihetjük azokat, akik nem ismernek téged, akik még nem tudják, hogy a megtérés az egy öröm, a veled való találkozás az egy élmény. Azokért is könyörgünk, akik már hitre jutva, nap mint nap tudják, hogy a veled való élet, közösség az előre viszi az életüket. De eléd visszük most a betegeinket, a szomorkodókat, a gyászolókat, mindazokat, akiknek arra van szükségük, hogy Te légy mellettük és vigasztald őket. És ha van bennünk félelem, vagy bennük félelem, akkor Te vedd ki azt a szívükből. Áld és szenteld meg gyülekezetünket, azt a szolgálatot, amelyet egy gyülekezet végez. Imádkozunk a jövő hétért, gyermekeinknek a hittantáboráért, a benne dolgozókért, azokért a dolgokért, hogy minél inkább a Te közeledbe jussanak ezek a kisgyermekek. Legyen áldott a Te neved, hogy mindezekért imádkozhatunk, és ezt neked megköszönhetjük. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az adakozást ajánlom a testvéreim segítő jó indulatába. Hirdetem a gyülekezetben, hogy a jövő vasárnap a hónap utolsó vasárnapja, ha Isten megtartja életünket, megterítjük az Úr asztalát. Legyünk majd ennek az asztalnak vendégei. Hirdetem továbbá, hogy holnaptól megkezdődik a gyermekek hittantábora itt a gyülekezetünkben, a gyülekezeti házunkban, amely két héten keresztül tart majd, két csoportban. Most a kisebbik csoport jön először. 8 órától lesz minden reggel, holnaptól kezdve ez az alkalom a gyülekezeti házunkban. Ezzel együtt kérem a gyülekezetet, hogyha valaki tud ennek a hétnek valamelyik napjára süteményt, egy tál süteményt, vagy valami ehhez hasonlót a gyerekek számára, ami kedves, elhozni, azt köszönettel ők is és mi is elfogadjuk. Isten tiszteletünket fejezzük be. 289. énekünkkel, ennek mind a 6 versét fogjuk énekelni, mert szép és rövid versek. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk!